Sziasztok, én Bezzeg Ilus vagyok,
én pedig Csizmadia Gabi,
és ő a szomszédom. Hétfőnként reggel 7-kor kopogtatunk nálatok is,
hogy beszélgessünk aktuális, mindenkit érintő témákról.
Tartsatok velünk ma is!
A mai adásunk témája ez a sztereotípiák lesznek, ugye?
És ez is sztereotíp dolog, hogy a nők mennyi mindenről beszélnek, ez is az, nem?
Ez is az, igen, jó, gyakorlatilag minden lehet az, szerintem. Igen. Nekem is egyből nagyon sok minden eszembe jutott, ami ilyen egyértelmű sztereotípia, az ilyen szőkenő és stb. Dolog. És pont ezt mondtam Ilusnak egyébként még podcasten kívül, hogy ahogy elkezdtem ezeket írogatni, egyre idegesebb lettem, mert valahogy pozitív sztereotípia nincs. Vagy van, vagy csak nem tudunk róla.
Szerintem az számít pozitívnak, amit nem tudsz magadra értelmezni.
Szerintem az attól még nem pozitív, nem feltétlen csak nem pozitív, nem csak magadra.
Magadra nézve nem bosszant.
Ez igaz.
Ezt gondolják.
Jaj, amit küldtél videót. Nem tudom, láttátok-e? Nem, tehát, hogy ez egy ilyen cenzúrázós dolog, de egy nagyon-nagyon vicces poszt volt a videóban, mondta a lány, hogy hát a posztjaim nem szólnak senkinek, de hogyha a cipő illik rád, akkor, és akkor itt van egy nagyon vicces befejezés, hogyha erre kíváncsiak vagytok, csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, mert oda ki fogom rakni ezt a videót, iszonyú jó, szerintem nagyon sokatoknak fog tetszeni, és akkor ezt az összes ilyen sztereotípiát mondó emberre, aki esetleg ezt bármit mondott nektek, küldhetitek neki, nekik ajánljuk speciálba.
Ahogy mondtam már a szőkenőt, ezt nem csak én gondolom így, hanem megkérdeztünk titeket ismét a csoportban, és Gönczi Gabriella is szőkehajú, igen. És ő is kapott bőven, úgyhogy először felolvasom, amit ő mondott, jó. És aztán mondom hozzá az én dolgomat. Gabriella azt írta, hogy sajnos mindenkinek vannak berögzült tanult sztereotípiái, ezeken lehet, sőt kell dolgozni. Nagyon nehéz, ez sajnos tény, de megéri. Én mindig magamra szólok, ha észreveszem, de nagyon nagy munka van ebben. Kb. 14 éves korom óta vagyok szőke, hogy én mennyi ilyen viccet hallottam, bocsánat, csak vak vagyok, és messze van a szememnek a laptop, ahonnan olvasom. Szemüveges is vagyok, tessék! Te is! Így megkaptam 16 évesen, hogy hiába hordom, a hajam miatt úgyis mindenki tudja, hogy egy mojnak több esze van. 10 éves voltam, amikor megszületett itt legidősebb nővérem fia, 12, mikor a fiatalabbnak a lánya. 14 éves koromban elvittem a játszóra, a lakásból látni lehetett a két gyereket, és két öregasszony, aljas banya, leüvöltött, hogy ilyen fiatalon nem is egy, rögtön két gyerekem van. Nem voltam szívbajos, közöltem mosolyogva, hogy jön a harmadik, és ott hagytam. Majd felrobbant a feje, végig engem nézett és cicceget. Hallottam még valami szemtelen fruskát is, de nem figyelt.
Annyira irigylem az ilyen embereket, akiknek így valahogy egy ilyen csípőből jön egy olyan válasz, amivel olyan magas labdát le tudnak csapni, de szeretnék ilyen lenni.
Idiko írta is, hogy imádja a tapra esettségét.
Igen.
És aztán írta egy Gabriella, hogy hát ilyen családból jött, és a testvéreimek közte 18-15 meg 10 évkor különbség van, és hogy a szülei is ilyen karakánok voltak, úgyhogy volt honnan hozni.
Egyébként érdekes ez a szőkenős dolog, mert valamelyik héten raktam ki egy olyan TikTok videót, hogy mondd el, hogy szőke a hajad, anélkül, hogy szőke lenne a hajad, tehát hogy ezt kimondanád, igen. És akkor megmutattam a hamvasító samponos kádat, igen. Hogy tiszta lila a kád, és érdekes, mert már át kellett gondolnom azt, hogy ezt hogyan írom ki, mert tuti, hogy valami olyan komment jött volna rá, hogy mit tudom én, egy meg egy az öt, vagy nem tudom, tehát hogy mondd el, hogy szőke vagy, és tök érdekes, hogy ezt már így alapból így kalibráljuk az agyunkban, akiknek meg hát én szőke vagyok. Így kalibráljuk, hogy csak ezt így ne kerüljük ki, viszont egyébként már ez a szőkehaj dolog már így ellensztereotipizálva is van, hogy a szőkenők ugye hülyék, van egy ilyen sztereotípia, de ezt valaki kimondja, és akkor azon az van, hogy de hát a szőkenők nem hülyék, szóval érted, hogy egy, a két véglete van, hogy így is sztereotípia, meg úgy is.
Igen. Hát én szőke voltam 13 éves koromtól, igen. Egészen tavaly májusig.
Ez tavalyig csak?
Egy éve vagyok rúzsaszín.
Komolyan? Azt hittem sokkal.
Tavalyig csak?
Mármint, hogy
ez ebből 20 évig, 23 évig ott van szőke.
Igazából azt akartam kérdezni, hogy csak egy éve vagy-e rúzsaszín.
Igen, még csak egy éve rúzsaszín így a hajam. Voltak kilengéseim, volt másfél vagy két év, amikor ilyen pirosas-vörös volt a hajam, meg volt talán két év úgy összesen, amikor ilyen barna, sötétebb barna, de összességében a legtöbb időt hajfestés óta, ami 13 évesen kezdtem, az mindig szőke voltam. Egy millió ilyen viccet kaptam. De és én nem úgy voltam szőke, mint Gabi, hogy ez a sötét szőke, vagy ilyesmi, hanem ez a festett, nagyon világos szőke voltam.
Igen. Ja, majdnem teljesen szőke voltál.
Igen, igen. Úgyhogy hamvasító sampon az nekem sose volt elég, ráadásul nekem alapból vörös hajpigmentjeim vannak, mert vörös hajjal születtem, úgyhogy anélkül nekem ilyen totál sárga a hajam. De hát szőkenő voltam. Pont az egyiküknél volt az, hogy én tanítottam be őket szervízre. Még mindig 20 éves emberékig érő szőkehajjal, és mellette ültem, és kérdezett valamit az egyik ügyfél, valami szervizes dologgal kapcsolatban, és én válaszoltam rá, mert tudtam, hogy nem fogja még tudni a kollégám. Majd rám nézett és közölte, hogy jó, de hogy a kollega is el tudná mondani, mert hogy hát mégiscsak férfi, és így rám nézett a kollégám, és mondta, hogy hát most tanulom tőle, mit tudom én? És így
úristen!
Annyi ilyet kaptam, úristen, és olyan szívesen fölálltam volna, és egy monitort a fejébe vágtam volna az embereknek ilyenkor. Annyira undorítóak. És nyilvánvalóan, bocsánat minden férfi hallgatótól, de az összes ilyet szinte csak férfiaktól kaptam.
Egyébként ez nagyon durva, hogy valakinek ez persze megszületett a fejébe, sok gondolat megszületett a fejünkbe, de általában ez nem jön ki, és sokszor jobb, hogyha nem jön ki. Egyébként egy másik sztereotípia, ami ugyanígy a szőkességgel kapcsolatos, az pedig egy pozitív dolog, és negatív a barnákra nézve, vagy bármilyen más hajszínre nézve. Ez pedig a blondes have more fun kis idézet, hogy a szőkék jobban buliznak, vagy több szórakozásban van részük, és egyébként tök érdekes, mert amikor nekem volt egy pár hónap, amíg barnára volt festve a hajam, egy sötétebbre, mint az eredeti, és teljesen máshogy viszonyultak az emberek hozzám, mint amikor szőke voltam. Tök máshogy, és ez nagyon érdekes volt látni, hogy amikor szőke voltam, sokkal több dicséretet kaptam, és egyébként a barna is jól állt. Szóval nem az volt, hogy abszolút testidegen volt, mint mondjuk egy, nem tudom, egy vörös, az rajtam borzasztóan állna. Hanem egyébként is barna a hajam, szóval nyilván a természetes, az így általában jól áll az embereknek. És sokkal több dicséret jött a szőkére, sokkal kedvesebbek, meg közeledőbbek voltak az emberek azzal a hajszínnel, mint a barnával. Úgyhogy érdekes ez a kettősség egyébként, hogy a szőkenők hülyék, de mégis jobban szeretjük őket, vagy nem értem.
Igen. És egyébként tökre nem igaz, mert nagyon-nagyon sok szőkenőt ismerek, és biztosan ti is, akik nagyon okosak és intelligensek, persze, és ott vannak a csúcson mindenhol, és
abszolút semmi köze nincs a hajszínhez. Rengeteg ilyen szőkenős poén van, meg vicc, ezek viccesek egyébként, de nem kell, hogy egy intelligencia szintet hajszínhez kössünk. De egyébként léteznek nagyon okos szőkenők, nagyon buta barna nők, szóval ez... És egyébként a szőke férfiakkal mi a helyzet? Szőkeherceg fehér lóval jön megmenteni, meg nem tudom.
Hát igen,
ez egyébként tessék, nagyon érdekes.
Na megint kijutottunk a feminizmusnál.
Én egyébként így amúgy nem mondanám magam annak, csak vannak ilyen kis vicces kettősségek.
Inkább csak az elmúlt 10 évben mondanám magam, amióta van gyerekem, és mert nagyon sokszor mondtam, a feminizmus nem arról szól, hogy a nőknek minden, de hogy sajnos nagyon sok arányban van elnyomva a nőkkel szemben a dolog, úgyhogy ezért van ez ennyire kiéleződve a nőkre. De igen, én nagyon-nagyon ki tudok állni dolgokére miatt most.
Menjünk tovább egy kicsit a hallgatói kommentekkel. Bettina írta egyébként, amit szerintem te is tudsz vele valahol azonosulni, hogy 18 évesen jöttem össze az akkor 29 éves férjemmel, egy éven belül megkérte a kezem, és a vélemények, amiket kaptak, hogy úgyis elváltok, biztos terhes, vagy ez a biztos terhes, vagy imádom, ezt annyiszor hallom én is egyébként egy ismerősi körben, hogy ilyen fiatalon házasodnak, a csaj tuti terhes. Annyiszor hallom, atya világ. Minek kell cseszni az életed ilyen fiatalon, pedofil, apakomplexusos vagy, úgyis abba hagyod a főiskolát, nem lesz diplomád, normális pasi 30 évesen nem egy 19 éves kislányt kerget. Jelentem, időben 21 évesen lediplomáztam, nem voltam terhes az esküvőkor, sőt, később 6 évet vártunk a nagylányunkra, a férjem nem pedofil, nekem nincs apakomplexusom, és bár még csak 13 éve vagyunk együtt, eddig nem sikerült elválnunk sem. Arról nem merek nyilatkozni, normálisak vagyunk-e, de valószínűleg nem teljesen, de ki az? Hát ez az utolsó pár sor, hogy normálisak vagyunk, de ki az? Abszolút. Így van.
Szerintem ez ilyen magyar mentalitás. Amúgy igen, tudok azonosulni, mert az én férjem az 2 éve volt nálam idősebb, viszont amikor így nem látták, akkor az első kérdés az volt, hogy börtönbe került, aki azt tette velem. Mert hogy nem néztem ki 24 évesnek. Ráadásul anyukámnak volt nagyon sokszor, hogy kérdezték, ők csak 20 évvel idősebb nálam anyukám, úgyhogy ő most 56 éves, szóval nem volt egy öreg nagymama, mert hogy 36 évesen nagymama lett, vagy 34, bocsánat, 34 évesen nagymama lett, és tőle is nagyon sokszor kérdezték, hogy hát de nem mondtad a lányodnak, hogy hogy kell vigyázni, és mondta, hogy de hát férjnél van, felnőtt ember, hogy így terveztek egy gyereket, és lett gyerek lesz. Szóval,
44 évesen lett nagymama?
Ja, de 44. Nem tudok számolni, szóval, hogy nem nagymama korúként lett nagymama, és mindenki azt hitte, hogy neki egy ilyen kiskorú lánya van, aki véletlen terhes lett egy randi után.
De ezeket akkor sem kérdezzük meg, ha így gondoljuk, akkor sem.
Nem. Azt én is megkaptam, hogy úgyis elváltok, igazából én elváltam. Szóval a sztereotípia bejött, de
Igen, nem azért, mert fiatalabb volt a dolog. Nem,
az teljesen más és sokkal összetettebb dolog volt, ami miatt mi elváltunk. Semmi köze nincs a koromhoz, vagy a hajszínemhez, vagy semmilyenhez.
Ezt egyébként sokan írtátok így a hallgatók közül, hogy fiatalon lettetek anyukák, 25 évesen például 3 lesz most az egyik kislánya, állandóan a testvéremnek nézik, mert kitolódott már a szülés ideje. Ez nagyon érdekes, tényleg az utóbbi években ez nagyon kitolódott, és hogy nagyon sok ilyen sztereotípiát írtatok egyébként, nem így az anyasággal, és annak a korával kapcsolatos.
Igen, viszont itt meg az jön, amikor vannak a nálunk idősebbek, hogy a 22-3-4 éves vagy, és ha még nem szültél, de ha terhes vagy, akkor meg mi az, hogy terhes vagy ilyen fiatalon?
Igen, nagymamám piszkál állandóan ezzel, hogy és mikor fogok babázni? Mondom, mama, Jézusom, hagyjál már!
Kéne egy játékbabát tartani, és ezt így elővenni, hogy nézd, mama, most! Kölcsönadom a Barbie-mat.
Meg egyébként van egy tőlem 4 évvel idősebb unokatesom. Őt is lehetne ezzel piszkálni, hát piszkálja is, nem tudom.
Mindig piszkálnak mindenkit. De ehhez kapcsolódóan akkor van egy nagyon kedves, és rendszeresen megkapjuk. Szerintem már lehet meséltem is róla, ez a addig nem teljes a kapcsolatotok, amíg nincs közös gyereketek. Uh-huh. Petra egyrészt tök nagy. Nagyon sokszor van, hogy én hozok neki föl reggelit, vagy együtt reggelizünk, de van, hogy ő föl kell is magától elmegy és reggelizik. De most pont nem volt itthon hétvégén, és mi ilyenkor így vagy Jani, vagy én lemegyünk, csinál az egyikünk reggelit, felhozzuk ágyba, reggelizünk, kávézunk, és közben egy ilyen főzős YouTube videót nézünk. Imádom a lányomat, de vagyok most már annyival idősebb, hogy én ezt nem akarom, és Jani is mondta, hogy ő ezt a kényelmet nem akarja feladni most már, és ott van egy 12 éves lányunk, és ennyi.
Ennyi, persze. Szerintem tök oké.
Igen. Úgyhogy nem érdekel, ki mit gondol a kapcsolatunkról, nem lesz benne közös gyerek, akár tetszik, akár nem.
Én folytatnám egy sajáttal, amit én szerintem heti szinten megkapok. Idegenektől, ismerősöktől, stb. Bárhonnan, mindenhonnan. Az pedig a munkámmal kapcsolatos. És már mosa is van, így van. Mindenhonnan megkapom, hogy az influencerség ez nem munka. Uh-huh. Fixen, tök mindegy, mit mondok, tök mindegy, hogyha elmondom A-tól Z-ig, hogy mit csinálok, az nem munka. Akkor sem, hogyha belelátnak, hogy ez ténylegesen miről szól. Illetve amikor szalonoztam, de hát te csak körmöt reszelgetsz, miben fáradsz el? És sokszor volt, hogy éppen úgy mocorogtam, hogy fájt a hátam, fájt a vállam, és este kb. Úgy estem haza, hogy beestem az ágyba, és így ennyi. Akkor is megkaptam, hogy jó, de hát rendes munkád mikor lesz, hogyha csak nem csak körmöt festegetsz, meg influencerkedsz. Igazából a két nem rendes munkámmal tök jól el tudtam magam tartani, és a két nem rendes munkámmal úgy elfáradtam nap végére, hogy atyavilág.
Szerintem valamiért az emberek fejében, általánosságban beszélek, a munka az fizikai munkát jelent.
A körmözés pont egy fizikai munka volt egyébként.
Nem, mert ülsz egy helyben.
Hát nekem az órám bekapcsolt, hogy edzést elindítson, mert hogy úgy érzi, hogy én most éppen edzem ott úgy egy helyben, igen.
Tudom, csak de amikor ezt mondják gondolsz? Az emberek, akkor az a munka, amikor te ársz egy gyárnak a gyártósorán, és pakolsz, és 12 órát robotolsz, és ha nem ilyet csinálsz, az nem munka.
Tudom, amikor 55 kilósan 100 kilós zsákokat emelek, és akkor ez... Igen.
Őszintén szerintem a legtöbbször olyan emberek mondják ezt, akik nagyon elégedetlenek a munkahelyükkel.
Valószínűleg, mert aki elégedett, az miért mondaná ilyet.
És kicsit azon is így pont gondolkodtam, és beszélgettem Janival, és kiszoktam az ő véleményét is kérni ilyen listás beszélgetésekhez. És pont ezt beszélgettük, hogy nagyon sokszor, például pont akik ilyen gyártósoron vannak, van, aki tök szereti ezt a munkát és élvezi. De vannak nagyon sokan, akik azt gondolják, akár a tanulmányi útjuk alapján, a családi mit hoztunk magunkkal alapján, vagy a kinézete alapján, ő eldönti, hogy ő nem alkalmas más munkára, és nem is jelentkezik más munkára.
Itt szerintem nagyon sokszor nekem van egy nagyon hozzám közel álló ember, aki ilyen volt. De ő például ezt állandóan súlykolta, hogy neki, ő például így egy gyárban dolgozott mindig, és ő egyszerűen csak lusta volt változtatni. Tudott volna, de lusta volt.
És nagyon sokszor van az, hogy ha vannak álláshirdetések, vagy meg se nézi, vagy elolvassa, és így elkönyveli magába, hogy ó, engem oda úgyse vennének fel. Honnan tudod?
Az a helyzet, hogyha előrébb akarunk lépni, azért tenni kell, és semmi nem hullik az önünkbe. Jaj, még egy ilyen kis sztereotípia szintén a munkával kapcsolatban, hogyha amikor például elindítottam a körmös oldalamat, akkor annyiszor megkaptam, hogy hát nekem könnyű, mert hogy azért lett hirtelen ennyire tele a vendégköröm, mert hogy van egy hatalmas követőtáborra rendelkező oldalam, és ott megosztottam, és akkor így már könnyű is volt nekem.
És mindenki itt lakik, igen.
A vendégeim 90%-a fogalma se volt róla, hogy ki vagyok. vagyok, úgy egyébként, meg hogy mit csinálok, így szájhagyomány útján is terjedt, ó, tök tetszett, stb., és akkor úgy lettek vendégeim, de egyébként, hogyha az első kijelentés lenne, azzal sem lenne semmi gond, mert azt a nagy oldalt is én csináltam.
Igen.
És senki más. Szóval nem értem, hogy miért hátrány az, vagy miért rossz dolog, hogyha én kihasználom azt, amit én csináltam. Úgyhogy igen, ilyen csodákkal szoktam minden nap találkozni, és tök mindegy, igazából mi lenne a munkám, mindennel van valami probléma. Hogyha valami újat kezdek el, akkor mindenhez is érteni akaró ember vagyok, és már az sem jó.
Egyébként érdekes, szerintem az is inkább az idősebb korosztálynál jön, és én most a nálam idősebbekre gondolok, mert ugye már tudjuk a korok felosztásából, hogy én kezdődő öregkorban vagyok, de inkább az ilyen 50 pluszosokra gondolnék. És józ mosolyogtam ezen, nem is tettem szóvá, de egyik nap hazajött Jani anyukája, ő is se jár mostanában dolgozni, mert hogy így lekösse az agyát egy kicsit. És egész nap itthon dolgoztam, már szétültem a fenekem, nyilván a laptop előtt ülök, az agyam már kifolyt a mindenfélétől, amire figyelek, egész nap telefonáltam, intéztem, küldtem, és délután hazajöttek Janival, és mondta, hogy na, megjöttek a dolgos emberek.
Ne.
És így majdnem lefordultam a székről, hogy halálomon vagyok, nem tudok levegőt venni lassan, mert nem tudom, hogy kell lélegezni, annyira nem tudok gondolkodni már, de a dolgos emberek megjöttek. Én meg egész nap a seggel vártam a földhöz, és nem csináltam semmit. Szőkenők után jöjjenek a női sofőrök. Minden női sofőr hülye. Na most, van nagyon sok hülye női sofőr, és legalább ugyanennyi, ha nem több hülye férfi sofőr, és ezt azzal tudom alátámasztani, hogy nekem összesen 3-szor volt balesetem. Ebből egyszer nem ültem az autóba, hanem a ház előtt parkolt, a másik 2 esetben benne ültem. Mind 3 esetben nem én voltam a hibás, és férfi törte össze a kocsimat. Az emberek nem tudnak vezetni, úgyhogy pont reggel is mondtam Jani anyukájának, mert bevásárolni mentünk, és mondtam, hogy én minden egyes alkalommal, amikor az orvosi lejár a jogsin, én ugyanakkor újra vizsgáztatnék mindenkit. Legalább a szabályokból, mert az, hogy vezet, azt nem fogod tudni betartani, de legalább azokat a rohadt táblákat ismernék az emberek.
Ez ugyanolyan, mint hogyha más helyzetekben, meg más szituációban konfrontálódunk így az emberekkel, van, akik egyszerűen összeférhetetlenek, és ez a sok összeférhetetlen ember ott van az utakon is.
De ez olyan, mint az, hogy vannak emberek, akik értenek egy szakmákhoz is. Valamihez értesz, valamihez nem. A vezetést is meg kell tanulni. Valakinek nem megy, és így általában miattuk vannak a balesetek.
Amúgy van egy barátnőm, akinek van jogsia, de azt mondta, hogy hát ő elismeri, hogy ő életveszélyes sofőr, úgyhogy ő inkább BKV-zik. És ő nem is vezet egyébként.
Anyu meg azt mondta, hogy van jogsia, de ameddig más autósok is járnak az úton, ő addig nem mer menni, úgyhogy neki nem vezet 30
de
éve.
Aki így gondolja, annak nem is kell vezetnie, szerintem abszolút.
Úgyhogy ő teljesen el van így jogsi nélkül most, hogy így nyilván kényelmesebb lenne, de jobb a békesség. Laura írta, hogy ha kövér valaki, akkor az csak és kizárólag azért van, mert annyit teszik, mint 3 emberje, és persze kövérség egyenlő igénytelenség. Ezzel tök egyet tudok érteni, mert van nagyon sok esetben, amikor betegség áll a hátterében, vagy egész egyszerűen alkatilag képtelen rá, és majd mindjárt mondok ehhez egy dolgot, és van rengeteg ember, aki igénytelenségből kövér.
Igen, abszolút. És ez ugyanígy van fordítva is egyébként, tehát vékonysággal is van ugyanez.
Én például olyan vagyok, hogy hízni kinkeservesen megy. Fogyni, így nem tudom, nagyon sokszor van, hogy annyira elmerülök valamiből, hogy elfelejtek ebédelni, és szerintem másnapra egy kiló lement. Nem vagyok annyira éhes, általában nem veszem észre, és pillanatok alatt lefogyok. Viszonylag sokat arányaiban a testemhez képest, de ugyanazt az 1 kilót visszahízni, az nekem hetekig tart.
Genetika, hát ezen nem
ennyi.
Tudsz mit
csinálni. Nem tudok mit csinálni, és ugyanolyan szar hízókúrán lenni, mint fogyókúrán lenni szerintem. Egyik se lehet túl jó, bár fogyózni nem szoktam. Nem tudhatjuk, hogy miért van a másiknak olyan alkata, vagy olyan, és ha én hánytatom magam, akkor meg ne ez legyen, hogy kár magam hánytatni meg ilyenek, hanem hogy akkor menjek el orvoshoz, és nézzetek, hogy mi a bajom, de Nem hánytattam magam, de nagyon sok ember, aki van, elkezdik baszogatni, meg cikizni, és nem az az első, hogy segítséget akarnak kinyújtani, hanem...
Egyébként meg, hogyha tényleg az van, és valaki ezzel beletalált, akkor tehát akkor valószínűleg hatalmas károkat okozott a másik emberben. Nem gondolom, hogy bárki ezt jó kedvéből csinálja.
Igen.
Szóval nagyon-nagyon vigyázni kell azzal, hogy mit mondunk. Akkor is, hogyha csak egy ilyen ártatlan megjegyzés lenne, nem szabad. Most így, hogyha már a külsőnél tartunk, akkor én felírtam egy olyat, amikor én szemüveges is, és fogszabályzós is voltam. És nekem az, tehát, hogy az én fejemben ez semmi probléma nem volt. A fejem rossz, vagy a fejem, az nem, de valahol az is. A szemem rossz volt, és erre nyilván, hogy lássak, ne menjek neki a fának, meg ilyenek, kellett egy szemüveg. kontaktlencsét nem igazán bírta a szemem, és hát nem voltak szépek a fogaim, ezért kellett valami, ami szépé teszi, és ennyi. És ez is egy ilyen sztereotípia, a filmekben is mindig feldolgozzák, hogy a fogszabályzó szemüveges kis nyomi lány,
És megszépül, amikor ezeket leszedi.
Igen. És tök érdekes, mert én amikor először kaptam a szemüvegemre megjegyzést, én ott kezdtem el ezen gondolkozni, hogy ez nem egy jó dolog. És egyébként, ha nem kapunk ilyen megjegyzéseket, sokszor ez meg sem fordul el abból a fejünkből. A fejünkben az, hogy mondjuk hogy nézünk ki, hogy ez meg az a kombináció rossz, stb. És én kifejezetten szerettem egyébként szemüveges is, és fogszabályzós is lenni, egyszerre meg főleg, mert szerintem tök menő is tud lenni, és próbáltam így missziómnak tekinteni, hogy ezt így megmutassam az embereknek, hogy ez amúgy tök menő, és semmi gond nincs azzal, hogyha az egészséged múlik rajta, akkor ez van, ezt kell csinálni. Szemüvegekből iszonyat menők vannak már, nekem voltak átlátszó szemüvegkereteim, hát mindenki imádta és dicsérte, felpróbálhatom, hú, de jó, tök tetszett az embereknek, és én szerettem egyszerre fogszabályzós is és szemüveges lenni, úgyhogy ilyenkor szerintem van, hogy szembe kell menni az árral. Én nem nagyon hagytam magam, mert úgy nem érintett meg, de biztos vagyok benne, hogy van, akit ez nagyon rosszul érint, hogy mondjuk megszólják a fogszabályzóját, és nem tudsz vele mit csinálni, nem veszed le másnap.
Petra úgy született, hogy kancsál volt, úgy volt, hogy ezt majd kinövi, mert minden kisbaba szokott bandzsítani, hát ő nem tudtuk, hogy valami lesz, mert az apukája is kancsál volt, és őt is megműtötték, úgyhogy Petrát 6 éves korában megműtötték a szemével. Nem lett jobb, de mire odáig eljutottunk, hogy megműtötték, addigra már 11 dioptriás volt neki pluszban a szeme. Úgyhogy Petrának most is elég vastag, most éppen 9,5 dioptriás szemüvege van, ami megint csak egy nem jó állapot, mert Petrának nincs már ennyire rossz szeme, viszont amint kisebb dioptriát kapna, azonnal elkezd kancsalítani. Iszonyú sokan cikizik emiatt, hogy gülű szemű, ezt rendszeresen megkapja, és próbál szegény visszavágni, meg úgy csinálni, mint akit nem érdekel, de tudom, hogy belül üvölt, és minden baja van.
Édesem.
Úgyhogy nagyon cuki, kitalált egy mondatot, hogy tiszteld a szemüvegeseket, mert ők fizetnek azért, hogy lássák a pofádat.
Igen, egyébként, abszolút, ezt én is láttam valahol. Abszolút.
És neki is kéne fogszabályzó, mert neki az egyik szemfoga az 90 fokba van fordulva, és mondta, hogy anya, én nem akarom a kettőt egyszerre.
Drágám.
Úgyhogy én teljesen megértem és elfogadom. Ez esztétikailag olyan a foga, hogy de hogy így teljesen nem zavarja, én mondtam, hogy nézd, tudom, hogy mennyi minden szart kap.
Igen.
Úgyhogy én nem fogok neki adni még egyet.
Abszolút. Én is sokszor megkaptam azt a véleményt, amikor szemüveg és fogszabályzó kombom volt, hogy de így nem érzed rosszul magad, nagyon várod, ugye, hogy levegyék, és csak akkor kezdtem el ezen gondolkozni, miután ezt megkaptam. Egyébként úgy voltam vele, hogy ez egy állapot, és ennyi. Semmilyen érzelmet nem tudtam hozzákötni, se pozitívat, se negatívat, ez csak így volt. És onnantól kezdtem hozzá érzelmet kötni, amikor adtak rá okot. Alapból csak egy hülye fém darab a szádban, hát kit érdekel? Vagy egy valamilyen szemüveg a fejeden. Hát annyira menő szemüvegek vannak. Miért van az, hogy a sima szemüveg, amivel látsz, az ciki, a napszemüveg meg menő?
De hogy egy igazából nincs választásod, mert nem látsz nélküle.
Nincsen.
Nem tudnék elolvasni semmit szemüveg nélkül. Igen. Nulla. A telefonomat se látom.
Igen. Én, nekem volt egy lézeres szemműtétem, egy látásjavító műtétem, és ugye én azóta nem hordok szemüveget, viszont nem azért akartam egy ilyen műtéten átesni, mert én annyira rosszul éreztem magam szemüvegben, vagy nem szerettem azt, ahogy kinézek, vagy ahogy bántak velem. Engem egyszerűen bizonyos dolgokban nagyon korlátozott. És emiatt jó volt, de abszolút a mai napig, ha úgy van, akkor simán felveszek egy olyan szemüveget, amiben mondjuk nincsen semmi jelentse, csak egy keret, mert tökre tetszik, és én ezeket nagyon szerettem. Sőt, egyébként az átlátszó szemüveg keretem az mai napig hiányzik, azt nagyon szerettem, az tök menő volt. Örülök neki, hogy most már jól látok, de semmi problémám nem lenne azzal, hogyha esetleg... Hát fogszabályzom, az megint lesz, nem tudom, azt mondtam-e.
De... Hát mondtad, hogy lehet, igen. Hogy lesz, de lesz, az még nem volt.
Igen, úgyhogy az megint lesz. Szóval ezzel semmi
gond. Ez csak azért mert tudom, hogy mérges vagy, hogy volt, és rendbe jött, és aztán szétcsúszott megint.
Igen, leginkább azért vagyok mérges, mert egy vagyont kifizetem érte. Igen, és rosszabb, mint előtte volt, úgyhogy ja.
Igen, azért az ó, mert egyébként tök sok ember tök menül használja, és tök menőnek is tartja a fogszabályzót.
És rengeteg embernek borzasztó jól áll.
Most azon bosszantottam fel magam, valamelyik nap néztem egy a smink ereje, és egy tetováló művészt sminkeltek ki, ami azt jelentette, hogy az összes tetoválását lefették, és hogy így menjél randira. Nem. Azért tetováltatta magára azokat, mert neki az tetszik, és ő úgy az, aki, mert igen, rajta van az az 50 darab tetoválás. Ezt nem kell eltakarni.
Vannak ilyen normák, amikkel muszáj azonosulni, és az úgy jó, és hogyha valaki ebből kilóg, akkor ezt valahogy vészesen vissza kell tuszkolni abba a skatujába, ami a mi fejünkben létezik, és mindenki fejében más ugyanez a skatuja.
Igen. És van ők, azok borzasztóak, amikor így meglátnak egy másik nőt, ez a 3000 másodperc alatt eldöntött, hogy hogy néz ez
igen,
ki.
Igen, igen, borzasztóak vagyunk.
Régebben biztos, meg tudom, hogy voltak ilyen gondolataim, de az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben már annyira figyelek arra, hogy így nekem nem tetszik a külseje, de hogy neki igen. Tehát igen. Nem nekem kell, hogy tetszem elsősorban, hanem magának. És ha valakinek nem tetszik, akkor nem kell nézni.
Így van.
Sandra írta azt, hogy egész nap tudná sorolni top kedvencek. Egy, a csok miatt szültem 4 gyereket. Mert az egyértelmű, hogy csak a csok miatt lehet szülni. Ja, neked könnyű, mert külföldön élsz. Uh-huh. Igen, a mai napig nem tudom, hogy miért feltételezik az emberek, hogy külföld egyenlő a gazdagsággal.
Szerintem nagyon sok sztereotípiát arra tudunk visszavezetni, hogy aki ezt éppen mondja, annak nem jó az a helyzet, amiben jelenleg van. Mert hogy volt-e külföldön, ez neked könnyebb. Ez azt eredményezi. Egyébként volt, hogy ezt én is mondtam egy ismerősömnek, és tisztában voltam vele, hogy ezt azért mondtam, mert én a jelenlegivel nem vagyok elégedett.
Vannak bizonyos szitu, tehát szerintem általánosságban így nem ráhúzható, de ha kiragadsz egy-egy valamit, ott eldönthető, hogy itt jobb vagy ott jobb. Persze, mert ott meg tud így tűnni. De úgy általánosságban azt mondani, hogy neked azért jobb, mert te külföldön vagy, azoknak meg mi vagyunk külföldön, hogy így akkor nekünk meg így itt jobb, hogy így nem. És ezt más is írta, hogyha valaki külföldön él, minden problémád megszűnik, és a pénz alatt van, pénz van a bőröd alatt is, hogy így ugyanúgy kell dolgozni.
Igen.
Nem vagdosnak hozzád milliókat csak azért, mert te kimentél külföldre.
Hogy igen. Ezt még a Gombos Edina mondta egyébként, ők Floridában élnek. Róluk sokat szoktam beszélni, nagyon szeretem a csatornájukat.
Nagyon cukik.
Ők is mondták, hogy egy kérdez felelekük volt, hogy mit tanácsolnának azoknak, akik ki szeretnének menni mondjuk az államokban életet próbálni, vagy, vagy ilyesmi, és ők is mondták, hogy ha ez igazából a cél, hogy kimegyek, mert ott jobb, és ez a lehetőségek hazája, de igazából nincsen célom, stb., akkor úgy ne gyere. Mert egyrészt kell egy pár milliós alaptőke mondjuk, mert az elején csak ki fog menni a pénz, mert nincsen semmit, általában úgy mész ki, tehát nincsen szalvétád, nincsen villád, tehát mindent venni kell.
Igen.
És ott is sokáig kell dolgoznod, mire egyszerűen csak látsz belőle valamit. Úgyhogy lehetséges, hogyha már ott elkezdesz dolgozni, és hosszú távon lehetséges, hogy megvalósul ez az álmod, rövid távon nem az lesz, hogy akkor én ma összepakolok, és jövő hét után már gazdag leszek odakint.
Úgyhogy mi is így ezen gondolkodunk, hogy Svédországot megcéloznánk, de tisztában vagyok vele, hogy ott sem fognak egy házat ajándékba adni, meg nem tudom, szerencsém van, hogy olyan munkám van, amit külföldről is tudok Magyarország felé végezni, vagy ott is tudok, tehát online munkám van, Janinak jelenleg nem az van, de olyan munkát is tud végezni, ami végezhető úgy, hogy nem kell, hogy azt az adott nyelvet tudjuk egyelőre. És nyilván én úgy vagyok, hogy ha kimegyek valahova, meg akarom tanulni azt a nyelvet, mert egyrészt tiszteletből, másrészt meg egyébként tök szeretnék minél több nyelvet tudni, ami nekem nem megy. De hogy tudom, hogy ha mi kimegyünk, akkor mind a ketten tudunk úgy dolgozni, hogy nem kell ahhoz nekünk megszerezni azt a szintű nyelvtudást már, és így bátrabban tudnék nekivágni ennek az egésznek. Nagyképűnek tartanak, ha valamit németül mondok, azt gondolják, hogy megjátszom magam, mert én külföldön vagyok. Az meg sem fordul a fejükben, hogy mi itt kint napi szinten németül használjuk a szavakat, és ezért automatikusan az jön a szánkra.
Nekem is van egy barátnőm, ő volt, élt kint Franciaországban, és egyébként meg mellette tanult angolul, meg olaszul, és a 3 vagy hát 4 nyelv magyarral együtt, ez a 4 így valahogy próbált összeszedni egy épkézláb mondatot, hogy így végeredményként, és volt, hogy egyszerűen csak nem jutott eszébe az adott nyelven. És ez nem azért van, mert ő ennyire menőzni szeretne vele.
Hanem összekavarodnak már a
fejében. Csak egyszerűen szerencsétlen nem tudja, mit kezdjen a dolgokkal, az infókkal a fejében. Hát például van a magyar DJ, a Cookie például, hát ő szerintem már semmilyen nyelven nem beszél körülbelül.
Nem.
Neki is keveredik minden a fejében, és ez nem azért van, mert hogy mondjam, ezzel nem felvágni akarnak
ezeket. Nem, de neki van egy francia anyanyelve, és itt él, fogalmam sincs most már hány évtizede Magyarországon, itt nyilván nem használja a franciát, de így élt 20-30 évig előtte, nem tudni csinálni, hogy ez így van, ez tökre nem nagy képűség. Biztos vagyok benne, hogy van, aki csinálja direkt, és azok miatt, ha nehez.
De szerintem, aki beszéli ezt az adott nyelvet, tehát hogyha érted, hogyha mondjuk magyarul beszél valaki, de épp ott bevág egy ilyen-olyan mondjuk angol szót, és érted, észre sem veszed. Hogyha nem érted, akkor van ezzel szerintem problémád.
Igen. Vannak nekem rokonaim Ausztráliában, és amikor itt jártak, akkor nagyon sokszor volt, hogy tehát az ő esetükben mondjuk azt mondom, hogy 5 szóból 3-at angolul tudnak. Gyerekek voltak, amikor kimentek, most 70 évesek. Tehát tudtak magyarul, az az anyanyelvük, de ott élnek kint 50-60 éve. Hogy
ez szerintem ugyanolyan, mint hogyha tanulsz egy idegen nyelvet, és egyszerűen nem használod.
Igen.
Nem használod, akkor elkopik. És ez szerintem működhet az anyanyelveddel is, hogyha annyira nem használod ilyen sok éven keresztül, akkor elkophat.
Igen, hiába anyanyelved nem. És ők is így mondták, hogy ne haragudjunk, de nem jut eszükbe. És akkor akik ott voltak, és nem tudtak angolul, akkor nekik fordítottunk mi, meg segítettünk nekik, hogy milyen szó az magyarul, mert tényleg nem használták ott kint, nem is volt, akivel beszéljenek magyarul, hogy a saját gyerekeik se tudtak magyarul, például azok már kint születtek Ausztráliában, ugye, és hogy ez így, ez tök normális. 17 évig tanultam németül, de most így nem tudnék egy mondatot elmondani, pedig pont tegnap meséltem Petrának, amikor német nyelvvizsgázni mentem, tehát valamennyire azért tudtam németül, ha nyelvvizsgára mentem, de egy büdös szót nem tudnék most, mert 10 éve nem szólaltam meg németül.
És ez tud lenni szerintem egy tök érdekes, meg vicces beszélgetés is, hogy esetleg rákérdez, hogy jaj, mi is ez a szó mondjuk a te nyelveden, és akkor, vagy a saját nyelvünkön, vagy mi, és így ki tudod segíteni az adott illetőt, és ez tud egy tök érdekes beszélgetést is szülni szerintem. Úgyhogy minden hozzáállás kérdése.
Tök szerintem, hogyha sok-sok-sok nyelven tudunk. Van még, megyek tovább.
Jó.
Azt írta, hogy ez a kedvence, mindig jót mosolyog rajta. Amikor egyedül megy a gyerekekkel valahová, és megállítják, hogy mind a négy az övé, mondom, igen. Vagy a sajnálkozó tekintet is, a jaj, szegény, biztos nagyon nehéz neked szöveg. Jelzem, négy gyerekkel könnyebb szerintem, mint egy vagy kettővel. Úgy csinálnak az emberek, mintha ez egy szörnyű dolog lenne. De volt már, hogy azt mondtam, hogy nem az enyém, most találtam őket a játszótéren. Ja, és ehhez az szokott még jönni, hogy van apjuk is. Nem, bazd meg, megszállt a szent lélek.
Tetszik a befejezés. Hogy lehet ilyet mondani? Nyilván nem. Nyilván azért van négy gyereke, mert négyet akar. Hát hogy lehet ilyet mondani? Köszönjük. Azt mondja, megszállt a szent lényeket, a szarok.
Tényleg, itt más is írta, azt hiszem, hogy Bettina írta, hogy 13 hónap van a két kislányuk között, és hogy ők így akarták, de nyilván megkapták, hogy biztos becsúszott, és hogy nem. Ezt szerették volna, és sikerült is, nem akartak nagy korkülönbséget, de hogy nem mindig csak véletlenül lesznek furcsa korkülönbséggel gyerekek, hogy így van, hogy az ember ezt akarja.
És ha véletlen volt, akkor
nyilván. És ha véletlen volt, akkor meg ez van, hogy így. Így alakult.
Néhány olyan dolgot felírtam, amikor fura vegetáriánus voltam, hogy akkor milyen dolgokkal szembesültem különböző korosztályokkal kapcsolatban. Nagymamáim nyomták azt így kb. Megállás nélkül, hogy mondjuk van egy adott egy húsleves, vagy egy székelykáposzta, vagy valami, és akkor hát kipiszkálod, max nem szedsz belőle, és amikor próbáltam elmagyarázni, hogy de belefőtt, jó, de hát mindegy, hát a húslevesnek attól lesz jó színe, meg állaga, meg minden, és mondom, értem, de akkor eszek zöldséglevest. Aztán volt még olyan, hogy én biztos nem tudnék hús nélkül élni. A másik, hogy biztos mindig éhes vagy, és biztos mindig csak salátát eszel, és hogy nem hiányzik a hús. És hogy aki vegetáriánus, az egy olyan sztereotípia szerintem, hogy biztosan szenved, biztosan éhezik, biztosan vitaminhiány. Igen, igen. Tehát, hogy a szervei mindjárt leállnak, olyan súlyos vitaminhiányokban szenved, állandóan éhes, és mint egy kecske csak a salátát eszi. És nem, tehát olyan színesen soha nem táplálkoztam, mint akkor.
Egyébként reggel pont vásároltuk, és a pénztárnál egy kedves idős néni olyan kedvesen reagált valaki. Tehát semmi olyan szituáció nem volt, ami indokolna azt, hogy ilyen ingerültem vagy bárhogy, de valamiért ők nagyon sokszor szerintem alapból ilyen ingerültem, pattogósan olyan odaszólnak. És azon gondolkodtam, hogy valami indokolja azt, hogy az egész generációjuk ilyen nagy részt. És hogy amikor én leszek ennyi idős, én mennyivel leszek megértőbb, mert hogy engem ez rohadtul idegesít most, és nem akarom, hogy ilyen legyek, amikor idős vagyok. És szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy engem ez idegesít. És akkor mi meg a túl elfogadó generáció leszünk, vagy mi?
Hát erre majd nagyon kíváncsi leszek egyébként. Ebben a legutóbbi adásban beszélgettünk pont erről, amit felvettünk legutóbb.
Egyébként nagyon érdekes, most van egy munkám, egy együttműködésem, és ott arról fogunk most egy cikksorozatot csinálni, megírni, hogy mindenhol az van, hogy fogadd el magad úgy, ahogy van, meg fogadd el ezt, meg azt, de hogy ennek is van egy határa.
Abszolút.
És nagyon sokan erre hivatkozva, hogy nekem el kell magam fogadni úgy, ahogy vagyok, nem tudják, hogy hol van ez a határ. Úgyhogy szerintem nálunk az én generációmnak az a baja, hogy mi meg annyira nagyon mindent el akarunk fogadni, hogy mi meg nem tudjuk, mi az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy figyelj, de ez már nem jó, ez már nem egészséges, ez már árt neked, vagy valami, és hogy ezt a határt hol kéne meghúzni az elfogadásban, meg amikor azt mondani, hogy most már túl elfogadtam ezt a dolgot, és most már elég.
Igen. Ezzel az elfogadással kapcsolatban, nem tudom, hogy ez még így a témánkba belefér-e, ha nem, akkor maximum kiszedjük, hogy volt az a hullám az Instagramnak is, amikor elindult az, hogy minden testalkatot, mindent is úgy kell elfogadni, ahogy van. És egyszer formáltam róla én is egy véleményt, hogy egyébként ez szerintem egy tök jó dolog, viszont az szerintem már nem oké, hogyha valaki mondjuk annyira egészségtelenül táplálkozik, és annyi, tehát hogy azért van mondjuk elhízva, mert ennyire. Tehát van egy bizonyos dolog, ami már egyszerűen nem egészséges, és én azt nem tartom helyesnek, hogy azt is fogadjuk el, mert ez is jó. Mert szerintem az nem jó. Igen, mind a két irányban.
Ezt kéne megtanulnunk, hogy a nagy elfogadásunk az meddig egészséges.
Így van. Most igaz, csak erről jutott eszembe, igen, hogy a határok.
De kicsit akkor visszatereljen pont a sztereotípiákhoz. Petra ugye, Tini, átalakul az egész teste, és ő valamiért most azt gondolja, hogy az, hogy nőiesednek a formái, ez kövérség. És mondtam, hogy nem, de mondta, hogy de hát már a mérlegen is 41 kiló. Én 50 kiló vagyok, és Petra egy fél fejjel alacsonyabb nálam. És mondtam neki, hogy figyelj, de édesem, egyáltalán nem számít, mennyit mutat a mérleg, és rohadtul senkinek nem kéne, hogy számítson, mert mondom neked, több izmod van, mint nekem, ezért van az, hogy te kilóban ennyire közel állsz hozzám, mert hogy nekem nincsenek izmod, vagy nyilván van, de hogy minimális. Petra meg 2 éves korától fogva folyamatosan sportol, ez egy gyerek egy izomgombóc.
Konkrétan.
Olyan izmos a nyaka, a háta, most már egy éve nem fitkidezik, hanem ő is táncol. Nyilván ott ugye sokkal jobban mentek az erősítésre a fitkidben, meg ilyenekben. Iszonyú kockás volt a hasa, és mondta, hogy már csak 6 kockám látszik, és mondtam, hogy miért úgy mennyinek kéne, mert így nem tudom, de hogy iszonyú izmos, és nyilván az izom nehezebb, mint a zsír. Tehát az, hogy kinek hány kilót mutat a mérleg, megint csak egy olyan dolog, hogy rohadtul nem kellett ettől bekategorizálni sehova őt. Hogy hány kiló, ha kinézetre jól van, és jól érzi magát, és nem beteg, nem mindegy, hány kilót mutat a mérleg.
Én mindig azt mondom, hogy ennek a balansza szerintem, amit a tükörben látsz, ahogy érzed magad, és amilyen a közérzeted, annak a tökéletes balansza az számít igazából, nem ezeknek a külön-külön vett ilyen kis alkotóelemei. Szerintem, hogyha mit a tükörben látsz, az sem mindig elég, tehát hogy az nem elég szerintem.
De ott már nincs meg a balansz, mert ha látod a tükörbe, és már elégedett vagy, akkor nem biztos, hogy egészséges is vagy.
Így van, szóval annak is fejben is, meg látványban is, meg testben is, meg mindenhogy, hogyha ennek egy balansza megvan, akkor vagy szerintem a helyén.
Igen, meg tudd a határaidat, hogy így lehet, hogy te vagy, nem tudom, 180 centi, és valami leszel 50 kiló, mert az iszonyúan alultáplált 50 kilós, 180 centis ember lennél. Tehát a magasságodból adódóan annyi minden van benned, hogy nem lehet annyi, mert az nem egészséges.
Hát annyi mindentől függ, csontozat, magasság, igen, nem, életkor, stb. Szóval szerintem így a mérlegre nem érdemes alapozni. Egyébként is az összes mérlegbunkó, tök mindegy milyen irányba,
igen,
és nem szabad azokra hagyatkozni. Szerintem pont ez az egy, amit ki kell zárni egyébként belőle.
Igen. De akkor jön még egy sztereotípi, ez a 90-60-90 női méret.
Aha, igen, hát ez a modell szakmából.
Igen, de hány centis emberre van? Milyen magas emberre van ez kitalálva?
Igen, én úgy tudom, hogy egyébként ez úgy indult a modell szakmába, hogy a tervezők, amikor csinálják a kollekciókat, akkor egy szabvány méretet készítenek mindenből, és azért most már nyilván sokkal nagyobb a szórás, hogy milyen testalkatú modelleket alkalmaznak, de azért még mindig megy az, hogy a 90-60-90-es dologba beleférjenek, sőt, inkább legyenek alatt a lányok, mert hogy egy méretben készülnek a ruhák, és egy darab van belőle, és hogyha valaki esetleg nem az a méret, mondjuk én, hogyha oda mennék, akkor nem jön rám, vagy nem vagyok elég magas hozzá, úgyhogy ez leginkább onnan indult, így a modell szakmából, csak ez kitolódott az egész világra.
Igen. És én nem tudom, hogy így nekem tökre nem ilyenek az arányaim, de valószínűleg nagyon furán néznék ki, ha olyan lennék.
Nagyon érdekes ez is, hogy milyen rossz dolgokat tud szülni ez is. Nekem volt egy ilyen korszakom, én 15 éves voltam, talán valahogy így, akkor így nekiálltam, hogy én modellkedni fogok. Hát egy ilyen ügynökséghez el is mentünk, és ott mértek minket egyébként. Uh-huh. Ez a 90-60-90, ezt kellett méregetni, és egyébként a csípő meg a mellbőségem az mindig valahogy ez a 90 környékén volt, és egyébként érdekes, mert a derekunkat azt nem úgy mérték, hogy csak így, mint egy övet mondjuk, így oda simítanak a derekadra, és akkor lemérik, hogy az x centi, hanem így meghúzták. Uh-huh. És gyakorlatilag azt mérték vele, hogy jó, ha még x valamennyit fogysz, akkor az oda tud kerülni. Uh-huh. És ez egy nagyon egészségtelen mentális állapotot tud előidézni, és bennem is előidézte, mert odahúzták, és jó, az 57 centi, ú, nagyon jó. És amikor volt, hogy nem tudom, 62 centi volt a derekam, és akkor hát az borzasztó, és így utána hazamentem, ott hagytam az egészet a francba, amikor közölték, hogy hát nekem nagyon sokat kell fogyni, és így néztem rájuk, hogy hát ti hülyék vagytok, jó kocsá. Ez nagyon-nagyon rossz, de szerintem ez, hogyha valakiben nem indít el egy ilyet, hogy ez amúgy nem normális, akkor ott indulhatnak nagyon csúnya dolgok.
Egy ilyet én is ott hagytam, mert rángattak a szüleim, mert hogy legyél modell, no. Én, aki a családi videókon is a kamerát fogom meg a fényképezőt, és nem előtte vagyok, mindegy. De hogy így elvittek, a fotózás szerintem életem legszarabb napja volt, egy gyűlölt. Annyira borzasztó, hogy így... Valaki azt élvezi, én sem ennyire nem, és akkor az fürdőruhába, estényűbe, ilyen ruha, így... Annyira nem élveztem ezt az egészet, totál kényszer volt az egész, és miután ez mind megtörtént, engem is lemértek, nem voltam 50 kiló, de ugyanolyan magas voltam már, mint most, és közölték, hogy hát túl sok a súlyom, és hogy így lejjebb kéne fogyni, de arcmodellnek még jó leszek. És mondtam apunak, hogy lehet, hogy többet nem jövünk ide, mert én így nem bírom ezt.
Utálom. Nagyon durva, milyen rossz dolgokat tud indítani ez. Bennem az, hogy mindig hallotta, és meg szerintem a hallgatók, nézők is, hogy én a fülemben tökre nem vagyok kibékülve.
És ez cuki pici füle.
Hát köszönöm, de nem a méretével.
Tudom, hogy az van, hogy bajod, hogy
csak az egyik. Kb. Egyébként azóta van vele problémám, mióta ezen az ügynökségen egy fotózás megtörtént. Le volt engedve a hajam, és megkérte a fotósrác, hogy emeljen föl a hajam, de egyértelmű volt, hogy hát nézze meg a fülemet. És akkor meglátta a fülem, és így forgatta a szemét, hogy oh, és bennem ott indult el egy ilyen komplexusos dolog, hogy úristen, hát ez nem szép, és azóta én utálom a füleimet. És tök mindegy, mi van, nem tudok velem mit csinálni, utálom.
Rohadjon meg az a fotós, azt tudom mondani.
Abszolút nem csináltatnám meg. Volt egy ilyen együttműködési lehetőségem, hogy megcsináltathattam volna kvázi ingyen, és akkor csak mutassam meg, és azért is elutasítottam, mert mondtam, hogy ja, tény, hogy nem vagyok vele megelégedve, de hogyha az ki lenne pipálva, akkor jönne még valami, akkor igen. az se tetszik, és nincs vége. És ez is én vagyok, az meg már nem én lennék. Igen. Úgyhogy ilyenkor mindig a kis babakori énem jut eszembe, hogy akkor mennyire szerettek a szüleim, meg mennyire cuki babafejem volt, én kis kugli fejem volt egyébként. És hogy az akkor már, ez a hasad volt?
Igen.
Wow!
Van egy harmadik beszélgetés. Papper is itt.
Igen, szóval ezt így nem változtatnám meg pont ezért, mert ez már nem én vagyok. Ez is én vagyok, és senkinek, amíg nem mondom, nem is tűnik fel.
Nagyon sokszor látom, hogy így bele trollkodnak emberek, és hogy így, ha nem tetszik valaki, miért követed? Azért, mert ki akarod élni a frusztrációidat. Ennyi az egésznek az oka, de hogy ha nem tetszik, ne nézd.
Abszolút.
Kicsit visszatérünk egy korábban már beszélt témához, és még Fanni kommentjét felolvassuk, és véleményeztünk. Ez nagyon vicces. Fiatal anyuka vagyok, 25 éves, 3 lesz a lányom. Állandóan a testvéremnek nézik, mert kitolódott már a szülés ideje. Ezt már Gabi felolvasta, de van egy folytatása is ennek. Egyszer egy néni rám szólt a játszótéren, hogy legközelebb hamarabb hozzam le a testvéremet. Mondtam neki, hogy a 21 éves öcsém nem hiszem, hogy örülne, ha lerángatnám a játszótérre, de a lányomnak mindegy, hogy 4-kor vagy 5-kor jövünk le egy órára. Hát csak nézett és pislogott nagyokat.
Mit gondolnak az ilyen emberek, akik ezt csak így random megjegyzik? Nem értem.
Hát velünk képzeld, az történt, hogy amikor Petrát vittem oltani, ő ugye 11 éves, és a 11 éven a luliakat egy helyen oltották.
Jaj, tudom, mi a sztori!
Nyilván maszk volt rajtunk, meg minden, és akkor Petrát szólítottak, mentem én is, és kérdezte, hogy mindkettőtöknek az első oltása lesz, és mondom, nem, csak ők a poltást, és így bementem vele, és ott folytatták még, hogy hát jó, de akkor neked már a második oltás lesz, mondom, én az anyja vagyok, nem 11 éves kislány vagyok, rózsaszínre van festve a hajam, és én szültem ezt a gyereket. Jaj, ne haragudj, mondom, nem haragszom, hogy 11-nek néztél, de ne akarj meggyőzni, hogy akarjak egy kiskorúnak szóló oltást is fölvenni, hogy így.
Szerintem ezt abszolút vedd a legpozitívabb oknak.
Ezt abszolút annak vettem, röhögtem, és mondtam, hogy nagyon-nagyon tudom élvezni, ha nagyon fiatalnak nézek. Ezt egy kicsit már extrémnek éreztem, hát hogy 11-nek néznek.
Jó, de egyébként maszk úgy valóban.
Maszkban voltam valóban, de hogy így, nem mindegy, szóval, hogy így 11-nek néztek, de így azt tetszett a legjobban, hogy az Aladiba vettem a sört, és a rózsaszín hajamban műanyag pókok voltak, és elkérték a személyemet. Szóval azt így is értem. De ez, hogy vigye le a tesóját hamarabb, és Petrát is, mivel Petra nem hasonlít rám, nem mindig tudják összehozni, hogy mi,
ja.
mi így anyalánya vagyunk, és nagyon sokszor nézték őt is az én tesómnak, hogy a tesóm, és hú, anyukád, hogy örül, hogy vigyázol a kis tesódra, és így igen, anyukád nagyon örülne, ha valaki vigyázna erre a gyerekre.
Igen, mert egyébként így bőrszín, szemszín,
semmi.
Hajszín.
Fehér bőrű vagyok, kék szemű, alapvetően világos barna hajú, Petra sötét barna hajú, barna szemű, és olyan barna egész évben, mintha folyamatosan napozna. Tényleg senki nem szokta gyerekemnek nézni, pláne ha az apja is úgy képbe kerül, és meglátják, hogy úgy néz ki, mint az apja, és hogy tényleg semmi köze nincs hozzám.
Egyébként olyan, mintha ez a szín nőne ki a fejedből, sokkal természetesebb, mint a saját hajszínod, ami kb. Lehetetlen, de tényleg.
Igen, de tényleg így van. Sztereotípiákból van bőven, szerintem napi szinten kapjuk mindannyian, adjuk is, én ebben biztos vagyok, csak kevésbé vesszük észre, mint a Gabriella is írta, hogy oda kell figyelni, hogy dolgozzunk ezen, de ne bántsuk már direkt a másikat. Annyival jobb lelkivilága lenne mindenkinek, és nem kellene ennyi pszichológusokra költeni.
Mostanában úgy zárjuk az adásokat, hogy legyen világbéke körülbelül ez a vég.
Hát legyen már, mert most mi van?
Hát ha figyelj, hogyha ezzel egy kicsit esetleg a hallgatóink is kedvesebbek lesznek egymásra, akkor hát ha
világbéke.
Világbéke. Köszönjük, hogy meghallgattátok a mai epizódot.
A beszélgetést folytassuk az Árt Facebook csoportunkban, a Szomszédom Podcast néven találjátok.
Így lehetőségetek van nektek is hozzászólni a következő témához.
Kövessetek be minket Instagramon is, a Szomszédom néven.
E-mail pedig a szomszédompodcast@gmail.com címre írhattok.
Köszönjük, ha értékeltek minket azon a podcast platformon, amin éppen hallgattok.
Egy hét múlva újabb témával kopogunk. Sziasztok!